Én nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, hogy ilyen családiasan összejöhettünk. És reméljük, hogy hagyományt is teremtünk a mai alkalommal, hogy akkor évente legalább egyszer csinálunk egy ilyen kis csendes napot, inkább csendes délutának, vagy hogyan kellene elnevezni, és szolgálók napja is. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki rászánta ezt a kis délutáni pár órát, hogy együtt legyünk Isten előtt, az ige közelében és egymással közösségben. Alkalmunknak az elején nyissuk ki az énekes könyvünket és a 445-ös énekünknek az első három versét énekeljük, tehát 445-ös énekünknek az első három verszakát énekeljük, figyelve a szövegére, 445-ös ének első három versét énekeljük. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok. Csendesedjünk el helyünkön maradva, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, ezt a mai napot, és ezt a mai délutánt is. Köszönjük, hogy te voltál az, aki a mi szívünket indítottad, hogy együtt legyünk előtted, együtt legyünk a te igéd körül, és együtt legyünk egymással közösségben. Urunk, olyan mélyen meg tud érinteni bennünket az ének. Olyan komoly ez az ének, amit énekeltünk. Megérint, mert minthogyha a szívünkből írták volna. Mi is el kell, hogy mondjuk őszintén te előtted, hogy te szólsz, te megújítasz, megérintesz, és mi halogatva indulunk, már-már megindulunk, de mégsem. Mondjuk, hogy igen, de a tetteink nemet mondanak. Rengetegszer ígérgettünk, fogadkoztunk neked, hogy tiéd a szívünk, de odafordulunk a saját szívünk kívánságaihoz, a világ dolgaihoz, a múlandósághoz. és nem szenteljük oda neked mindenünket. Köszönjük, Urunk, mégis, hogy hűtlenségeink, felületességünk, langyosságunk ellenére te voltál az, aki áldva látogattál, nem egyszer, nem kétszer, megszámlálhatatlanul sokszor. Te voltál az, aki hűséges vagy, hűséges voltál mindenkor hozzánk. Akkor is, ha mi hűtlenek voltunk, akkor is szerettél, hogyha mi, ha mi szívünk nem szeretett téged. Akkor is kellettünk neked, és kellünk neked most is, ha mi szívünk nem tudja ugyanezt kimondani teljes lényünkből neked, hogy te kell lesz nekünk, Uram. Köszönjük, hogy sokszor meglátogattál. Annyi mindent nem értettünk, ami velünk történt, de hisszük és tudjuk, hogy akit te szeretsz, annak az útját vezeted, beleszólsz a mi életünk dolgaiba is, mert minket is nagyon szeretsz. Köszönjük, Istenünk, hogy igét adtál a mai napra is, itt a gyülekezetben. Nyisd meg a szíveinket, hogy megértsük ezt a mai igét, a mai üzenetet, befogadjuk, és életünk legyen általa. Beszélj velünk mindazokról a dolgokról, amiről te szeretnél velünk beszélni. Attól, hogy ne csak azt akarjuk hallani, amit mi akarunk, hogy beszélj, attól, hogy a te igédet úgy halljuk, ahogy te mondod, úgy értsük, ahogy te akarod, úgy fogadjuk be, ahogy szent lelked előtt kedves. Áld meg gyülekezetünket, minden tagját, a távol levőket is, akik ma nem lehettek közöttünk. Áld meg minket. Légy itt közöttünk. Amen. Az az ige, amely erre a mostani csendes délutánra adatott nekünk, Péter apostol első levelében van megírva. Péter apostol első levelének az első fejezetéből olvasom, a 8-as és 9-es verseket, majd aztán a 9-es verset fogom újra olvasni, ez lesz az az ige, amelyre ma nagyon figyelni fogunk. Tehát 1 Péter 1:8-9. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel újjongtok, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. És a 9-es verset olvasom újra, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Kedves testvérek, van egy szó, amely kiviláglik ebből a kicsiny mondatból, ez a szó, hogy cél. Cél. Ez egy nagyon karakán szó. Az életnek több területén használjuk ezt a szót, hogy cél, nem csak a munkahelyen, a sportban is van cél. Egy sportoló, hogyha tudja, hogy hol a cél, versenyben vesz részt, teljes erőbedobással halad a cél felé. Azt neki nem csak el kell érni, hogy beérjen a célba, a sportolók mind úgy versenyeznek, hogy ők érjenek be először. Nem másodjára, nem harmadjára, nem huszadjára, hanem elsőként. Cél. A magyar nyelvünkben vannak ehhez a szóhoz még kapcsolódó csodálatos kifejezések, még ehhez a szóhoz, hogy cél. Használjuk azt, hogy céltudatos, használjuk azt, hogy célt tévesztett, használjunk ilyen szót, hogy céltalan, mind-mind valamiféleképpen kifejezi, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a céllal. Ha valaki céltudatos, arra szoktuk mondani, hogy pontosan látja, hogy mit akar elérni, és aszerint dönt, aszerint cselekszik, az egész életét a látható cél fényében rendezi át és építi fel. Viszont aki célt téveszt, annak nincsen célja, vagy nem tudja, hogy merre kell mennie, bizonytalan lesz az egész életének a futása. Képzeljétek el azt a sportolót, aki az olimpián össze-vissza rohangálna a sportpályán, mert fogalma nem lenne, hogy merre van a cél. Mindenki nevetne a lelátón. De ez, hogy cél, ezt a szót használja még a Biblia is. Lelki értelemben is kell legyen a keresztény embernek célja, mert van, mert Isten adott, és lelki értelemben is kell látni, tudni, hogy mi a célunk, és egész életünket ennek fényében kell fölépíteni, átrendezni. Hadd olvassak még egy igét, ez pedig a Filippi 3:12-14-ig. Figyeljünk a cél szavakra, Pál mit mond. Nem, mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve. Ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának jutalmáért a Krisztus Jézusban. Egy gyönyörű mondat használja Pál apostol a sportnak a képét, és kétszer is elhangzik, hogy van cél. Istentől rendelt célunk van. Isten erről beszélt velem ezen a héten, és ezt az igét hoztam elétek, amelyet én is Istentől kaptam. És meg fogjuk körbe járni, és a péteri ige, amely nekünk mára adatott, ugye így hangzott, hogy mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. A hitnek kell, hogy legyen célja. És a hitnek a célját el kell érni. Nem elég tudni, hogy ott van valahol a távolban egy cél. Mert ha állunk, soha nem fogunk beérni a célba. A cél kötelez. Kötelez elindulásra, beérkezésre, és kötelez bennünket a cél arra, hogy teljes erőbedobással, ahogy Pál írja a Filippi 3-ban, neki feszülve futok egyenest a cél felé. És ezt ő lelkileg értette, nem pedig fizikailag. Mi van akkor, hogyha nem látjuk a célt? Baj van. Mégpedig nagyon nagy baj van, ha nem látjuk a célt. A magyar nyelvünk erre mondja, hogy célt tévesztett, meg egy másik szavunk, hogy céltalan. Kifejezve azt, hogy nincs cél, vagy éppen azért nincs, mert nem látjuk, nem tudjuk, merre haladjon a mi életünk. Még tragikusabb, hogy egy élet észre sem veszi, hogy célt tévesztett, észre sem veszi, hogy nem látja a célt, és halad egy bizonyos irányba teljesen nyugodtan, és azt hiszi, hogy jó irányba halad, közben egyáltalán nem a cél felé halad, hanem valami hamis irányba, az ördög adta úton, olyan úton, amely soha nem fog az Isten által adott célhoz vezetni. Vajon milyen irányba megy az életünk? Milyen irányba megy az életetek? Csak megyünk, vagy látjuk is a célt? Csak úgy hisszük, hogy látjuk a célt, vagy valóban ismerjük azt a célt, amit Isten adott nekünk? Hadd mondjak néhány különös példát, és adja meg Isten szent lelke, hogy legyen ez leleplező a mi életünkben. Szolzsenyicin a Gulák sziget világ című könyvében nagyon érdekes dolgot leírt. Azt mondja, hogy látott olyan embereket a Gulágon, akiket ővel együtt deportáltak, 10-20-30 évet lehúztak a lágerekben, iszonyatos körülmények között, és olyan vas akarattal az volt a céljuk, hogy túlélni, túlélni, túlélni. A 30 év alatt semmilyen betegséget nem kaptak el, mert túl akarták élni. Aztán ott az volt ugye a Szovjetunióban a szokás, letellik a kiszabott lágerélet, akkor vagy a bíróság újra meghosszabbítja és ad neki megint 30 évet, vagy ha amnestiát adtak a lágerbeli foglyoknak, akkor pedig számüzetés társult hozzá, és ott Szibériában a lágerekhez közeli vidékeken voltak olyan orosz városok, ahol a száműzötteknek le kellett telepedni. Valamilyen szabadság volt ez, de nem utazhattak haza, éppen Grúziába, Ukrajnába vagy Fehér Oroszországba, a szülőföldjükre nem utazhattak vissza a családjukhoz, számüzetésben kellett leélni az életük hátralevő idejét. Azt mondja Szolzsenyicin, hogy megfigyelte ezek között, hogy amikor leteltek a lágerévek, és ezekbe a városokba mehettek a számüzetés idejére, rengeteg ember egy-két hónapon belül meghalt. Teljesen egészséges volt, meghaltak. És ő is megfogalmazza az író, hogy megszűnt a cél. Nem tudtak mit kezdeni magukkal, a szabadsággal, ott a lágerben, ahol minden nap megmotozták őket, ahol uránbányától kezdve a mínusz 50 fokig kellett mindenhol dolgozni, iszonyatos körülmények között, alig táplálva, orvos nélkül, család nélkül, lelki és testi kínokba, ott tartotta őket a cél, hogy túlélni, túlélni. A száműzetés évei alatt nincsenek évek szinte, mert egy-két hónapon belül eltemették őket. Megszűnt a cél, céltalan, figyeljetek a szóra, célt tévesztett életek lettek, és nem tudtak mit kezdeni az életükkel, elpusztultak. Aztán hadd mondjak másik példát, Nagyon gyakran lehet, akár ez lehet, hogy valakinek nagyon személyes is lesz, látni ilyet Magyarországon, akár a saját ismerőség környezetünkben, hogy valaki dolgozott, aktív dolgozásban, munkahelyen, nyugdíjba ment. És úgy érezte, hogy nem találom a helyemet. Nem tudok mit csinálni magammal, mit csinálni az idővel, nincs értelme az életemnek, nincs célja a létezésemnek. És egy lelkileg ilyen felborult élet lesz, belekap ebbe, abba, amabba, nem lát célt. Lelkileg gyötrelmet élnek át ezek az emberek. Aztán van ilyen, akinek a család a célja, akár a házastársát szereti rajongva, és amikor megözvegyül, láttam már ilyent is, egyszerűen összeroppan, amiatt, hogy nincs kiért éljek. Eddig a másikért éltem, a házastársamért, de most eltemettem, özvegylettem, céltalanná vált az életem, nem tudok magammal mit kezdeni, nem látom a kiutat, a célt, az értelmet. Van, aki a gyermekeiért él, az unokáiért él. És bár létezik ilyen, hogy tragikus sorsból előbb el kell temetnie valakinek a gyermekét vagy az unokáját, képzeljétek el, hogyha ekkor éli át az, hogy céltalan az életem. A gyermekeimért éltem, de ott vannak a temetőbe, a lelkük meg az Úrnál, miért éljek? Észrevettétek-e, megfigyeltétek-e, hogy ezekben a példákban volt egy közös vonás? Mégpedig az, hogy a körülmények megváltozásával vesztették el a céljukat. Tehát megfigyeltétek-e, hogy ezekben a példákban az egyetlen közös vonás, hogy a körülmények megváltozásával veszítették el ezek az emberek a céljukat. Szolzsenyicin emberei, akiről beszél a Gulág szigetvilágban, megszűnt az a lágeri körülmény, már nem volt mit túlélni, és elpusztultak cél nélkül. Van, aki nem tudja feldolgozni, hogy nyugdíjba megy. Van, aki nem tudja feldolgozni a családtag elvesztését, megváltoznak a körülmények, és úgy érzi az illető, hogy elveszett a cél. Testvérek, ezek a példák, és mindaz, amit Isten akar vele mondani, azt mutatják, hogy jaj nekünk, hogyha olyan célunk van, hogy a körülmények megváltozásával a mi életünk értelmetlenné lesz. Jaj nekünk, hogyha olyan irányba megyünk, hogyha megváltoznak apró dolgok az életünkben, akkor már az irányt, az utat és a célt sem látjuk. Nem szabad a körülmények változásával a célunkat elveszíteni. Meg kell kérdezzek benneteket, hogy mi a te életed célja? Tegyétek föl ezt a kérdést magatoknak. Ennek a csendes napnak ma ezt a témát adta Isten, és én hiszem, hogy ő ismer mindannyiunkat, nem csak engem, titeket is, és ő minden prédikátornak azt az igét adja, amire annak a gyülekezetnek szüksége van. Ha Isten ezt a témát adta, akkor nekünk erre van szükségünk, hogy Isten igéje erről beszéljen velünk. Tegyétek fel a kérdést, hogy látom-e azt a célt, ami az igazi cél földi életben. Vagy olyan-e a célom, hogy megváltoztak a körülményeim, és teljesen nem tudok mit kezdeni a helyzettel? Leleplező tud lenni ez. Testvérek, mondom nektek, hogy olyan célt kell választanod, amely a körülmények változásával is állandó marad. Megmarad. Olyan célt kell választani, hogyha minden körülmény megváltozik, az a cél akkor is éltet és értelmet ad az életednek. Ez egy olyan fontos mondat, még egyszer elmondom. Olyan célt kell válasz, hogyha minden megváltozik az életedben, az összes körülmény, akkor is ez a cél téged éltet és értelmet ad a földi életednek. Végtelenül fontos, hogy ezt megtaláljuk. És ilyen célt Isten ad. Tehát ilyen célt, amiért érdemes élni, és amiért még meghalni is érdemes, egyedül Isten tud adni. És ő nekünk odaadta Jézus Krisztust, aki azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet. És bár nem találunk szó szerint ilyen igét, hogy én vagyok a cél, de azt hiszem, hogy a bibliaolvasó testvérek mind egyetértenek velem, hogy kimondhatjuk, hogy a keresztény embernek Jézus maga a cél is, nem csak az út, nem csak az igazság, és nem csak maga az élet Krisztus, hanem ő a mi célunk. Ő neki élni. Ő érte létezni. ő a mi életünknek, létünknek értelme, célja, hogy Jézus akaratának odaszálljuk testünket, lelkünket, szellemünket, időnket, mindenünket. Drága dolog, akinek olyan cél lebeg a hitének a szemei előtt, ami mindig megmarad. Bármilyen körülmény változon is meg a te életedben, megmarad. Testvérek, Jézus Krisztus örök. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk a 13. fejezetben, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő nem változik. Ő nem szeszélyes. Nem fog megváltozni Jézusnak az irántad levő szeretete, az irántad levő irgalma, türelme. Nem fog megváltozni az, hogy téged akar-e vagy nem. Teljes lényével igényli, hogy te ő hozzá tartozz. Ő szeret téged. És ő ad értelmet mindegyikünknek, minden földi ember életének. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy miért létezek én? Mi az én életem igazi értelme? Tényleg Jézus? Vagy valami olyan dolgot tűztem ki célul, ami, hogyha jönnek a körülményeim változásai, elveszítem a célomat. Nem fogom találni a helyemet az életben. Frusztráció ér. Frusztrált leszek, mert nem tudom, mit csináljak, mit kezdjek magammal, nem látom a helyemet. Ha Jézus a célunk, akkor nincsenek frusztrációk. Ha Jézusért létezel, akkor legyen bármilyen körülmény a te életedben, tudsz élni, tovább menni, létezni, mert nem függ a körülményektől a mi célunk. A keresztény embernek a célja tehát állandó. Nem függ a körülményektől. Az előző példákat kicsit most újra vesszük, akkor gondoljatok bele, hogy akár egy szolzsenicéni korban levő keresztény ember, van külön fejezet egyébként a könyvében a keresztényekről, akiket a hitük miatt deportáltak a gulágra. Különös dolog, ott tovább élték a keresztény életüket. Vagy aki Zimányi Józsi bácsi könyvét olvasta a láger élményeiről, a hívőknek sokszor csak pár lap biblia jutott, amit szétosztottak, mert a bibliákat elkobozták az őrök, és be volt varva a kabátnak a bélésébe pár lap a bibliából. És azt este gyertyafénnél fából készült tűt csináltak, minden este kibontották a bélést, elővették azt a rongyosra olvasott két lap bibliát, ami volt, minden este újraolvasták, vissza kellett varni a bélésbe, hogy meg ne találják, és így élni 7-10 meg 20 évet a lágeren. De volt cél, olyan cél, amiért érdemes volt élni, még a gulág szigetvilágon is, élni Jézusért, létezni ő érte, szeretni őt. És mi is volt az igénk? Figyeljétek meg az 1 Péter 1:8-9-et. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan dicsőült örömmel újjongtok, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Aztán, ha egy élet teljesen át van adva Jézusnak, akkor nézzétek meg, direkt kontraszt párokat mondok, hogy mennyire mások lehetnek a körülményeink, de a cél marad. Akinek megadatik, hogy boldog házasságban él, az is tud Jézusért létezni. De akinek özvegység adatik a házas évek után, ha Jézus a célja egy özvegy embernek, tud élni Jézusért özvegyen is. Aki szabadon van, mert a hitét nem zárták börtönben, és Jézus a célja, csodálatos értelme ez az életének, hogy élek Jézusért, minden nap fölkelek, és a magam helyén, a magam kis munkájában, családjában, a magam kis életek körül Isten akaratát élem meg. De akinek börtön adatik. Wurbrand Richardnak is, a Romániában élő evangélikus lelkipásztornak is a börtön élményeit sokan ismerik a gyülekezetből. Sok mindent elmond ő is. Borzalmakat éltek át. De ez tartotta bennük a lelket, hogy él az ő megváltójuk. Él Jézus, aki egyszer eljön, és akinek minden másodpercről számot kell adni. És lesz majd egy nap, amelyen el fog hangozni Jézus szájába, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, menj be a te uradnak örömébe. És nem tagadták meg a hitet a börtönben sem, nem mondták azt, hogy hát ha majd bezártak bennünket, akkor minek hívő életet élni, meg minek imádkozni, alakultak börtönbeli gyülekezetek, a cellákon belül bibliaórát tartottak, imádkoztak, és nem hagyták fel a hitnek a megélését. Aztán akinek megadatik, hogy van munkája, munkahelye, és elmegy naponta dolgozni. Ha Jézus a célod, akkor egészen máshogy végzed a munkádat. Jézusért dolgozik hűségesen, engedelmesen és precízen a keresztény ember. Mert ez is Isten dicsőségét szolgálja. És hogyha nyugdíjba megyünk, nem veszik el a cél, mert Jézus Krisztus tegnap, ma, mindörökké ugyanaz. Akkor élünk a nyugdíjas években, napokban, naponként Jézusnak. És az ő akaratát megélve, akár a pihenésben, akár a családnak segítésben, akár csak a háztartásban levő munkát, egy mosogatást, egy paprikás krumpli elkészítést Jézusért. Mert a hívő embernek még az is cél, hogy mindezeket az én Uram dicsőségére szolgálom. Aztán akinek család adatott, családban is csodálatos dolog Jézusért élni. De akkor is van értelme az életünknek, hogyha már mindenki elvétetett mellőlünk, és magány adatik, netán senkink sincs a vér szerinti rokonságból, ha egyedül vagyunk, Jézusért akkor is lehet élni. Mert ez a cél soha nem változik meg, és nem inog meg. Aztán, hogyha egészség adatik, és egészséges vagy, az egészséges embernek is Jézus a célja. Ő érte élni. Ha van fizikai erő és egészség, még jobban megcselekedni a megértett akaratát, csodálatosan tud lebegni előttünk a cél. Mi van akkor, ha betegek vagyunk, ha más a körülmény? A célt nem befolyásolja a betegség. A kis mai ige füzetben, pont talán a héten olvastuk, többen a gyülekezetben olvassák ezt a kis füzetet. Valaki példáját hozta ennek a könyvnek az írója, hogy valaki lebénult, és úgy gondolt, hogy ha itt vagyok bénán, fekszem hívőként, nem értelmetlen az életem, naphosszat imádkozott mindazokért, akiket ismert. Imádkozni kezdett azokért a misszionáriusokért, akikről hallott, de nem is ismerte őket. A béna évek az Isten szolgáiért, a világ túloldalán szolgáló misszionárosukért való imádságban teltek. Mert ha Jézus a cél, akkor betegen, bénán, némán is van célja az életünknek. Nem változik meg a hívő ember célja a körülmények megváltozásával. Ez akkor is megmaradt, ha ágyhoz vagyunk kötve, akkor is, hogyha tudunk futni, hegyet mászni, járni, kelni, lefeküdni. Ma szolgálóknak a napja is van. Szolgálat. Egy különös szó, ami a keresztény egyházban hatalmas, gazdag tartalommal van megtöltve. Szolgálni Jézusnak. Tudnillik, sokan egyébként a teremtés történetben nem veszik észre, hogy az Édenkertben is nem naphosszat semmit tevés volt az első ember pár feladata. A bűneset előtt sem. Célt és feladatot adott nekik az Isten. A bűneset előtt műveljétek, gondozzátok a kertet. Megvolt Ádám Évának a feladata Istentől, még a bűneset előtt is. Nem az volt, hogy hú de jó, az Édenben nem volt munka. Ott is volt munka. Istentől rendelt munka és feladat. Az egyházban, a hívők közösségében is van feladat, van elvégzendő munka. Ezt hívja a Biblia szolgálatnak. Mert mi nem a lelkésznek, meg nem a gondnok uraknak, meg nem a presbitereknek szolgálunk, hanem Istennek. Maga a lelkész is, a gondnok urak is, a presbiterek is, a gyülekezeti tagok is Istennek szolgálnak. Ő a mi igazi főnökünk, Ő a mi drága szabadító Istenünk. Ha végigolvassuk a Bibliában az apró történeteket, és akkor azt látjuk, hogy Istennek öröme telik a legkisebb szolgálatban. A Kettő Királyok 5-ben egy rabszolga izraeli kislányt használ fel, hogy a szír Naámának, aki leprás lett, elmondja az örömhírt ez a kislány, és elindul Naámán Elizeus prófétához, hogy Izrael Isten őt meggyógyítsa. Itt tehát egy kislányt használ Isten. Az apostolok cselekedeteiben olvasunk Dorkászról, aki a varró tudományával mennyi ruhácskát vart a gyülekezet szegényeinek. Amott olvasunk Pál leveleiben Fébéről, aki valószínűleg egy tehetősebb valaki volt, és a házánál gyülekezet volt. Sok-sok apró szolgálat is van, nem csak nagyok, kicsik, de Istennek a szemei előtt a legkisebb is ugyanolyan fontos, mint a mi szemünkben a legnagyobb. Szolgálat. Szolgálni az Úrnak egy csodálatos életcél. Megtenni azért az Istenért a legtöbbet, aki nekem már akkor szolgált, amikor én még a kárhozatban voltam. Ő Jézusban szolgált, a legnagyobb szeretettel, hatalmas váltsággal, hogy bennünket kimentsen az örök kárhozatból. Fel se tudja fogni az emberi értelmünk, hogy milyen rettenetes ítéletből és az örök lét gyötrelméből, mert a kárhozat is örök, szabadította ki a hívő embert Jézus Krisztus az ő váltságával. Aztán még egy gondolat. Szekták szoktak ilyen alkalmat tartani, sajnos azt a református egyházban is átvesznek olyant a szektákból, ami nem jó. Hallottátok már ezt a kifejezést, hogy dicsőítő alkalmat tartunk. Nekem mindig a hátam borsózik, hogy ez nem bibliai, nincsen olyan, hogy Isten dicsőítöm pénteken 6-tól 8-ig. Szekták tartanak dicsőítő alkalmat, és akkor összejönnek, és akkor csak énekelnek. Nagyon jó dolog, hogy összejönnek, meg énekelnek lelki énekeket, de dicsőíteni nem pénteken 6-tól 8-ig kell, hanem minden pillanatban. Én úgy hiszem, a Biblia ezt tanítja, és én ezt látom az igéből, hogy az az Isten dicsőítő élet, aki engedelmességében él, minden pillanatban. Engedelmesen jár, tisztán él, tisztán őrzi a szívét ennek a világnak a mocskától, tisztán megőrzi magát a világtól, az ördög dolgaitól, a test kívánságaitól, akkor dicsőítjük Istent. Nem bizonyos alkalmakon, 1 órától 2 óráig, meg vasárnap 10:30-tól 11-ig, nem. Isten dicsőíteni az egész életünkben kell, ha hívő emberek vagyunk. A szolgálatról is szeretném ugyanezt mondani nektek, hogy nem az a szolgálat, ha pár mondjuk egy lelkész példáján, hogy csütörtökön 6-tól 7:30-ig, ameddig a Biblióra meg az imaóra tart. Vagy ha kimegy a temetőbe prédikálni, akkor kedden mondjuk 3-kor van egy temetés, akkor 3-tól 3:45-ig akkor volt a szolgálat, és utána letellett. Az egész életünk szolgálat kell legyen. Nem csak akkor szolgáljátok az Urat, kedves asszony testvérek, akik a templomot, gyülekezeti házat gyönyörűen takarítjátok, amikor eljöttök és itt vagytok esetleg egy szombat reggel vagy délelőtt 8-tól 11-ig, hanem ha nem vagytok is itt, Istent szolgáljátok. A hétköznapi élet engedelmessége is Isten szolgálata. Ha szívünket őrizzük tisztán, odahaza, ilyen és olyan társaságban, nem hívő családtagok között, az is az Isten szolgálatához tartozik. Nem csak ettől az időponttól addig, az egész életünket tekintsük így, hogy az szolgálat. Szolgáljuk azt az Urat, aki bennünket előbb szeretett, előbb szolgált, és mindent odaadott érettünk. És végezetül egy megható történet. Németország utolsó császárnéját, Augusta Viktóriának hívták, ő 1858-ban született, 1921-ben meghalt. Egy nagyon jótét lélek volt. Ez az utolsó német császárné, ez rengetegszer segített árvákon, özvegyeken, látogatta a szegényeket, pedig ő volt az első asszony a német birodalomban, akkor még rengetegszer kórházakba ment be, és feljegyeztek egy történetet Augusta Viktória császárnőről, hogy bement egyszer egy kórházba, ahol talált egy 18 éves fiatal lányt, aki egy balesetben mind a négy végtagját elvesztette. Amputálni kellett. Ott feküdt az ágyban csak egy torzó, egy testnek a torzója, végtagok nélkül. Nagyon megindította ezt a császárnét, hogy ott látja ezt a 18 éves lányt, és oda ment hozzá, hogy mit tehetek önért. Kiderült, hogy hívő volt ez a 18 éves lány. Tudjátok, mit felelt a császárnőnek? Ön nem tett értem semmit, felség. Ön nem tett értem semmit, felség, mert mindenem megvan, mert Jézus az enyém. Mindenem megvan, mert Jézus az enyém. Ennek a lánynak volt célja. Olyan célja, ami nem változott meg a körülmények megváltozásával. Olyan célja, ami örökké ott lebegett a hitének a szemei előtt. Jézusért élni. Végtagok nélkül, akkor is. Ágyhoz kötve. Akkor is. Nyomorékon 18 évestől, nem tudni meddig élt. Akkor is. Ha látja a ti hitetek Jézust, ha ti szeretitek őt, akkor is, ha nem látjátok, ha tudtok ő neki örvendezni, újongani, annak az Istennek, aki titeket szeretett, választott, ma is szeret, és örömet telt abban, hogy ti őhozzá tartozzatok, akkor lesz igaz az ige, amit ma olvastunk, 1 Péter 1.9, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Legyen ott az életünkben Jézus, mint cél. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, megvallani neked a mi életünk céltalanságait. Szeretnénk megvallani neked azokat a frusztrációkat, amiket átélünk, néha csak talán órákra, de néha napokra, hetekre, hónapokra, amikor elvétjük a célt, és úgy érezzük, hogy nincs értelme élni, olyan életuntak vagyunk, elmegy az élettől a kedvünk, nem találjuk a helyünket, és úgy érezzük, hogy nincs értelme élni. Pedig csak az ördög takarta be a szemünket, hogy ne lássuk meg Jézust, mint életünk célját. Bocsásd meg, amikor valóban olyan célokat tűztünk ki életünkben, amelyek a körülmények megváltozásával eltűntek. És lelepleződtünk akkor, hogy mennyi ideig haladtunk rossz irányba. Mennyi ideig haladtunk olyan irányba, amely zsákutca volt. Bárcsak téged tartottunk volna szem előtt, mint életünk célját, létezésünk értelmét. A megváltót, aki előbb szeretett, aki nekünk szolgált, és mindent odaadott, hogy mi ő érte éljünk. Azt mondja a te igéd, Urunk, hogy mindent Jézusra nézve, és Jézus számára teremtettél bennünket is. Hadd vésődjön a szívünkbe ez, hogy mi az Úr Jézusnak lettünk teremtve. Az ő számára lettünk formálva, alkotva. Ő érte kell, hogy létezzünk, ő adja meg életünk, létezésünk értelmét, életünk útirányát, útját, célját. És taníts minket valóban ilyen hittel élni, hogy a mi célunk örökké megmaradjon. Bármilyen sorsban élünk is, bármilyen körülmények változzanak meg az életünkben, hadd lássa a mi hitünk szeme világosan a célt, hogy merre kell menni, hogy hova fogunk célba érni, hogy kiért kell élnünk. Köszönjük, hogy a te szent lelked által ki tudod ezt munkálni bennünk. Megadod, mert ezért küldted a mai igét, hogy életünknek célja legyen. Amen. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a kórusnak a szolgálatát most.
Az Úrnak szerető irgalmát, engem se hír, de te ma hűséges voltál. Mert szeretete mondom, örök és jól megáll, eget élő hűség, örökségi fogadás.
Nagyon köszönjük a kórusnak a szolgálatát, és én hirdetésekben hadd köszönjön meg először valóban a szolgálóknak a munkáját. Ez a Aninak a gondolata volt, hogy a szolgálók napján megemlékezzünk tényleg azokról, akik sok éven keresztül sok mindent tettek a gyülekezetért, és egy picit szeretnénk ezen a napon megemlékezni arról, hogy megbecsüljük őket. Hogy megköszönjük a takarítóknak a takarítást, aki a virágot hozza, virággal foglalkozik, a virágozást, akik füvet nyírnak, ez az amaz elromlik, a javítást, a fűnyírást, a sövénynyírást, vagy aki csak észreveszi, hogy a konyhában elfogyott a kávé, vagy a cukor, vagy éppen a kompletta, akkor vannak ilyen titkos szolgálók is, akik induláskor Isten tisztelet előtt bedobnak egy kis negyed kiló kávét, egy kiló cukrot a táskájukba, jönnek, szó nélkül beteszik. Isten tudja, hogyha mi észesen vettük, vagy nem is tudjuk, hogy éppen ki volt az, Istennél minden nyilván van tartva. Amikor Jézus erről beszél, szolgálatról, akkor azt mondja, hogy bizony mondom néktek, hogy aki egyetlen pohár friss vizet adott inni egynek egy kicsinyek közül, mert az tanítvány nem veszíti el az ő jutalmát. Úgyhogy szeretném megköszönni a szolgálóknak azt a sok mindent, aki bármikor, bármit tett a gyülekezetért, és tessék elhinni, hogyha mi nem is tudjuk, mint presbiterek, vagy én, mint lelkész éppen, nem tudok róla. Isten, aki úgyis a jutalmat ő fogja adni. Ő számon tartja, tudja, és nem marad el a jutalom. Isten bőkezően, kamatosan adja vissza mindazt, amit Isten ügyére adunk, adományban, időben, erőnkben, egészségünkben, ki, amit valóban odaáldozott. Sok mindent most nem soroltam föl a szolgálatok közül, de Isten tudja, hogy mennyi mindennel járultak hozzá a testvérek sokszor ennek a gyülekezetnek a létéhez, életéhez, a templom, a gyülekezeti ház dolgaihoz, úgyhogy valóban Isten áldja meg mindazokat, akik a gyülekezetért sok mindent megtettek. Készültünk egy picurka ajándékkal is, és ennek a csendes napnak a kicsike ajándéka, hogy egy Bibliába énekes könyvbe helyezhető könyvjelzőt kap mindenki, aki eljött, és az ige, illetve a dátum rajta van, nagyon kis egyszerű, de fogadják a testvérek nagy szeretettel ezt a kis könyvjelzőt, és használják, tegyék bele az énekes könyvükbe, vagy a Bibliájukba, és hogyha meglátják ezt az igét a könyvjelzőn, akkor jusson eszünkbe a mai prédikáció a célról, amit Isten adott nekünk, hogy van az életünknek értelme és célja, akkor is, hogyha látszólag minden tönkre megy, és minden rossz a körülmények szerint, de az életünk célja akkor is Jézus, ő érte érdemes élni, létezni mindenféle körülmény között. Úgyhogy fogadják sok szeretettel ezt az ajándékot a testvérek, használják, tegyék bele bátran, amit olvasnak Bibliába, énekeskönyvbe. Áldás előtt a 445-ös énekünk maradék három versét fogjuk elénekelni. 445-ös énekünk maradék három versét. 445-ös énekünknek a maradék három versét énekeljük. A negyedik verse így kezdődik, köt még a földi jó, a bűn, a földi örvény.
Mit érek nélküled?
fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, ami Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.